Hát a kiállítóterem nagy tükör falában. Merész, jó kiállású fiatalember pillantott vissza rá. Hamarosan mindaz a birtokában lesz, ami az olyan fickót, amilyen ő megilleti. Herbie szivarboltja ma is, mint általában bűvösen és titokzatosan hatott rá. A pult mögött álló férfi úgy festett, akár egy kövér Buddha. Csak emennek mosolya nélkül. A mosolyt résnyi szemek meg egy szájba dugott szivar helyettesítették. Ez az úr Herbie Strowmanja volt, a bűnbak, akit a rendőrség időről időre letartóztatott az üzletben űzött tiltott szerencsejáték miatt. Ilyenkor Herbie kifizette a bírságot, és Biffet szabadlábra helyezték. Néhány nap múlva aztán megint letartóztatták, és így tovább. Alfredot, mint ismerőst, bebocsátotta a hátsó helyiségbe, ahol a fogadásokat kötötték, s ahol szivarokat csupán a fogadók ajkai közt lehetett látni. Vastag füstfoszlányok terjengtek a levegőben, rádiók recsegtek, és egyszerre többen is telefonáltak. Hello, Herbie, köszönt Alfred. Van valami jó ma? Herbie ezúttal hűvösen fordította feléje tettetett nyájasságú ábrázatát. Inkább azt mondom meg neked, hogy mi az, ami nincs. Hitel, az nincs több. Egy rahedlis texel lóksz nekem, picikém. Ideje, hogy leteljeld a lóvét. Alfred körülnézett, de senki nem vetett ügyet rájuk. A játékosokat csak a tétjük érdekel, de semmi egyéb. Ide hallgass, Herbie, szólt Alfred. Neked elárulhatom a titkomat, mert tudom, hogy nálad el lesz ásva. Herbie unott képpel hallgatta, és cigarettájának füstjét közben Alfred arcába fújta. A színtiszta igazat mondom, Herbie. Egy idős hölgy, akit én szolgáltam ki a hotelban, ma földobta a talpát, és pontosan tudom, hogy örökölök tőle. Annyi dohánya volt, mint a pejvas, úgy élt, mint valami királynő. Csak a végrendelet kihirdetéséig kell várnom, hogy az jogerőre emelkedjék. Ha pedig nem rögtön kapnám meg a suskát, a végrendelet alapján akkor is vehetek föl hitelt. Herbie megvonta a vállát. Benne vagyok, közölte lakonikusan. Alfred megtette tétjeit. Utána nyomban elhagyta a boltot, és rólni kezdte az utcákat. Pazarul érezte magát. Ha a mai fogadáson nyer, az annyi bevételt mindenképpen jelent, amennyivel a végrendelet jogerőre emelkedéséig kihúzhatja. Mihelyt aztán a pénz birtokába kerül, elhagyja a várost, és valamilyen érdekesebb helyre teszi át a székhelyét, talán éppen Las Vegasba, ahol szép nőket vásárolhat rajta magának, meg mindenféle egyéb olyan holmit, melyek az élet értelmét adják, és melyekről mindez ideig csupán álmodott. Csak egy pillanatra villant át agyán Galbraith asszony esdeklő tekintete, melyet ágyában kiszolgáltatottan heverve feléje vetett. Aztán nyomban elhessentette gondolatéból ezt az emlékképet. Voltak éppen, ha jobban meggondolja az ember, még szolgálatot is tett az asszonynak. Öreg és beteg volt már, és azon az egy ikerfivérén kívül, aki nyilván már szintén roskadag vérember, még csak rokona sem maradt egy szál sem. Ráadásul, gondolta Alfred önelégülten, ő még meg is szépítette Galbraith asszony utolsó 3 évét. Előzékenyen és barátságosan szolgálta, virágokat vitt neki, és türelmesen végighallgatta mindazt, amit az asszony a régmúlt ifjúságáról, valaha volt szépségéről, utazásairól és hódításairól mesélt neki. Alfred, jól lehet, alig volt pénz a zsebében, szárnyaló hangulatban tért vissza a hotelba, hogy szolgálatba állása előtt elköltse vacsoráját. Ezen az estén a szállóban némileg nyomott volt a légkör. Galbraith asszonyt, aki korábban rendszeres látogatója volt az étteremnek, mindenki jól ismerte diszkréten, csöndes, fényűző helyiségben. A vendégek és a személyzet suttogó kérdéseire Alfred éppi halkan válaszolt. Igen, csodálatos asszony volt. Bizony, iszonyúan megrázotta, hogy beviszem a reggeliét, és hirtelen észreveszem, hogy halott. Csak nem úgy érezte magát, mint egy gazdag nő vigasztalatotlan fia, aki a barátok és ismerősök részvét nyilvánításait fogadja. Másnap reggelre bebizonyosodott, hogy a halálokkal valóban szívroham volt, mint amilyen már előzőleg is csak nem végzett a beteggel. Alfred úgy számította, hogy a végrendelet időközben nyilván befutott Benton ügyvéd úr irodájába, így hát nem is volt meglepve, amikor az ügyvéd titkárnője fölhívta a telefonon és megérdeklődte, vajon meg tudna-e jelenni délután 2 és 4 közt a Benton irodában. Ebédje végeztével Alfred rögvest átöltözött, és oda sietett a szállótól mindössze 5 saroknyira lévő impozáns irodaházhoz. Benton úr irodája még magánál az épületnél is impozánsabb volt, vastag perzsa szőnyegeivel és nemes fából készült íróasztalaival. Gábrét asszony mindig úgy emlegette az ügyvédet, mint érdekeinek letéteményesét. Ez a megjelölés megnyerte Alfred tetszését. El is tűnődött, hogy a jövőben vajon nem lehetne Benton úr az ő érdekeinek is a letéteményese. A titkárnő az ügyvéd belső szentélyébe vezette. A hófehér hajú disztingvált úr az íróasztalánál ült, és imigyen szólott. Ja, igen, Alfred White, pompás. Már láttam magát a Blyston szállóban, amikor Gábrét asszonynál jártam. Igen, uram, felelt udvariasan Alfred, én is láttam önt, uram. Végtelenül hálás volt jó sorsának, amiért senkinek nem jutott eszébe, hogy Gábrét asszony halála talán egy kissé túlságosan korán következett be. Nem volna kellemes, ha ez az átható, szürke tekintetű, szigorú szájú úriember ilyesféle gyanúval hozakodna elő a jelenlétében. Nos, Alfred, mondta Benton úr, és ceruzájának végével megkoppantotta a íróasztal a üveglaborítását. Ezt a végrendeletet a mai postával kaptam. Hortense Gábrét saját kezűleg írta le, és ahogy nézem, tökéletesen rendben is van. Tegnap előttről van keltezve, és a Blyston szálló 2 női alkalmazottja annak rendje és módja szerint aláírta tanúként. Normális körülmények közt nem is beszélnék róla magával, ám ezúttal különös esettel állunk szemben. Kis szünetet tartott, és cigarettával kínálta Alfredot. Gábrét asszony szemlátomást igencsak becsülte magát. Alfred behízelgő hangon válaszolt. Én becsültem fölöttébb őt, uram. És ez még stimmel is, lepődött meg a saját szavain, már csak ugyan hozzámelegedett valahogy az öreg lányhoz. Benton úr folytatta. Gábrét asszony annyira becsülte magát, hogy mindenét, amilyet csak volt, magára hagyományozta. Alfred igyekezett olyan arckifejezést magára mesterkedni, mely egyidejűleg sugároz meglepetést és alázatot. Benton úr fölemelte a kezét. Mielőtt bármit is mondana, magyarázattal tartozom magának. Gábrét asszonynak ugyanis nem volt semmi nemű tulajdona az égvilágon, kivéve az ékszereit és néhány csecsebecsét, melyeket egy távoli kuzinjára hagyott. Alfred szívébe belehasított valami. Volt idő, amikor rendkívül gazdag asszony volt. Ő és ikertestvére Horace nagy vagyont örököltek szüleiktől, csak hogy Gábrét úr, amíg élt, elherdált a felesége örök részét. Gábrét asszony már hosszú évek óta fivérétől, Horace-től kapott számottevő anyagi segítséget, hogy fönntarthassa magát. Ezeket az összegeket én kezeltem. Már most arra gondolok, talán Gábrét asszony idős korával magyarázható, hogy elfelejtette, vagy talán nem akarta belátni valódi helyzetét, mármint, hogy nem rendelkezik semmivel. Alfred szeme előtt látomások vonultak el. Jóvágású autók, fes öltönyök, mindenek előtt azonban Herbie fenyegető majd ábrázata. Benton úr hangja csak távolról hatolt el füléig, alig hangosabban, mint a sok emeletnyi mélységben az utcán zajló forgalom tompa moraja. Különös egy eset ez. Gábrét asszony sokszor elmondta nekem, milyen szoros kötelék fűzte össze ikertestvérével, és hogy még nagy távolságokból is mindig megérezték, átélték a másik örömét vagy bánatát. Nos, Horace Wainwright az éjszaka meghalt, alig 12 órával ikernővére halála után. Ha az asszony túlélte volna, egész vagyonát ő örökli. Így azonban a vagyon Horace elhalt feleségének gyermekeit illeti egy Kaliforniában élő fiatalembert, meg a nővérét, egy ifjú kisasszonyt. A Benton úr íróasztalán ezüstvázában álló vörös rózsa kábító illata túlságosan erős volt. Alfred rosszul lett.